iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Az, az igazság, hogyha valakitől megkérdezzük, hogy hogyan keres az interneten, akkor még mindig azt a választ fogjuk kapni 10-ből 9-szer nagyjából, de lehet, hogy 10-ből 10-szer, hogy rágooglizok, ami tökéletesen példázza azt a trösztelenes pert, legalábbis annak az alapjait, amiről most szó van, ugyanis egészen egyszerűen az van, hogy nincs alternatívája a Google-nek, hogyha az online keresésről van szó, és ez minket felhasználókat abból a szempontból érinthet, hogy rendben van, ha ez a legjobb, akkor mi ezt használjuk, de az már megint más kérdés, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk hasonló méretű tech-óriások, Apple, Microsoft, stb. Azt mondja, hogy bizony ők is a Google-t kell, hogy használják, vagy akarják használni, mert hogy nincs más opció, és mi történik akkor, hogyha uram, bocsá, Google pedig azt mondja, hogy kacsint kettőt, figyú, ha mégis engem használsz, és nem a másikat, akkor csomó, klassz kedvezményt kapsz. És azért ezt az egész helyzetet most elég keményen megkapirgálta az amerikai bíróság.
Nem meglepő az a tény, vagy az a hír, hogy a Google fizetett az Apple-nek azért, hogy bekerüljön minden platformjára, mint alapértelmezett kereső. Ez egy egészen régi történet. Nagyjából már egy 10 évvel ezelőtt is voltak erről cikkek, és voltak erről hírek. Azonban az elmúlt években olyan mértékű összegekről kerintek hírek az interneten, amik bizony-bizony a hatóságok figyelmét is felkeltették, és most erről volt nemrégiben néhány tárgyalás, és a tárgyalásokról kiszivárgott információk azt mutatják, hogy igen, az Apple bizony 20 milliárd dollár körüli összegeket tehetett zsebre egy-egy évben, amikor már igazán nagyra nőtt a platform, mármint maga az iOS, a mobil operációs rendszerén az Apple-nek az alapértelmezett kereső, a Google, ugyanez érvényes is az asztali operációs rendszerben a Safari böngészőre is. Ez az előny egyébként egy hatalmas piaci lépés volt annak idején a keresőúriástól. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a top 500 vállalat nem igazán tud másra gondolni keresőként, és nem igazán akar másra gondolni hirdetőpartnerként sem. Ez egy egészen érdekes piaci túlsúlyt eredményezett, és láthatóan az amerikai trösztelenes törvények betartása egy picit, mintha nehezen menne a Google-nek, legalábbis ezt mondják most a hatóságok, és a tárgyalások során egyébként az Apple is teljesen őszintén nyilatkozott arról, hogy eszük ágában sem volt olyan konkurenseket megnézni, mint mondjuk a Microsoft, és nem is egyszerűséget azt gondolták a Bing keresőről, ami az Egyesült Államokban nem volt akkora lemaradásban, mint mondjuk a világ más tájain, legalábbis ugye a legelején, mikor bevezették ezt a fajta kereső motort a Microsoftnál. Ennek ellenére az Apple úgy gondolta, hogy semmiképpen sem szeretne a másik nagy óriással, a Microsofttal dolgozni.
Konkrétan azt nyilatkozták a per alatt, hogy gyakorlatilag nincs annyi pénz, amennyit a Microsoft föl tudna ajánlani, hogy lecseréljék a Google keresőjét. Ugye ez az egész sztori nagyon-nagyon régre nyúlik vissza, tehát ez nem egy mostani történet. Több mint 10 éves, sőt lehet, hogy 15 éve már azért van ez a dolog. Most már tényleg akkora lett a Google köszönhetően az ilyen megállapodásoknak, mint az Apple-féle megállapodás, hogy már a legelejétől fogva, hogy a Google kereső legyen az Apple termékekben, de egész egyszerűen szakértők szerint még az olyan óriás cégek, mint az Amazon vagy a Meta sem lennének képesek versenyképes keresőmotort fejleszteni, még akkor sem, hogyha irreális mennyiségű összeget, időt, energiát, ember mennyiséget állítanának le, sőt maga a Google is azt nyilatkozta, hogy igazából, hogyha fogná magát és belerondítana az egész kereső sztoriába és nagy mértékben csökkenteni akár EU szabályozás, akár bármi miatt a találatok hatékonyságát, még akkor sem érné utol őt senki. És ha már tech-óriásokról és nagy platformokról és ilyenekről beszélgetünk, akkor említsük meg az X-et, amit mi szándékosan mindig is Twitternek fogunk hívni itt az iPaterben, és most arról kell beszélnünk egy kicsit, hogy pert indított a Global Alliance for Responsible Media, a GARM nevű szervezet ellen, ami a nagy hirdetőknek egy óriási tömörülése, és azt állítja Elon Musk, és ezzel együtt a Twitter a perben, hogy összeesküdött a vezető hirdetőkkel, akik amúgy hirdettek volna a Twitteren, és azt mondták, hogy ne hirdessenek ott, és ez bizony óriási bevételkiesést okozott az X-nek.
És ez egy egészen érdekes történet abból a szempontból, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor a Twitter X-re váltott, vagy amikor a Twittert igazából átvette Elon Musk, akkor nagyon sok cég fejezte ki aggodalmát azzal kapcsolatosan, hogy a cenzúra és a moderálás, kérdéskör mentén másznak. Igen, csak erős véleménye volt abban a tekintetben, hogy valójában nem nagyon szeretne a jövőben moderálással foglalkozni, és azt mondta, hogy akkor legyen ismét szabad beszéd, és legyen ismét lehetősége mindenkinek mindent és bármit mondani. Különféle statisztikák azért voltak, hogy mely szavak és mely kifejezések voltak a legfelkapottabbak az azt követő 3 hónapban, nagyjából olyan 500-1000-szeres mértékben kerültek emlegetésre szélsőséges kifejezések, és ez volt a legfőbb oka, ez a fajta moderálás mentesség volt az egyik legfőbb oka annak, hogy rengeteg hirdetési cég, hirdetési vállalat fejezte ki aggodalmát, mert hogy nyilván nem szerették volna, ha egy olyan területre, egy olyan formában kerülne az ő általuk képviselt ügyfél, amiben később magyarázkodniuk kell arról, hogy miért is kapcsolódnak. Sok esetben szélsőjobbos, szélsőbalos, nem politikailag szélsőséges, mindenféle formában aggályos kifejezések közé. Ezek a hirdetési szervezetek tömörültek egy csoportosulásba, amely nemes egyszerűséggel a PER szerint, vagy a PER írat szerint bojkottot hirdetett meg, ami egyúttal egy trösztellenes kérdéskört is felvet, hiszen úgy tűnhet ezáltal, hogy a nagy hirdetési vállalatok összeálltak és összefogtak, és együttesen akarták tönkretenni az Elon Musk által megvásárolt platformot. A történet velejét az adja, az a különlegesség adja egyébként, hogy ezt a bejelentést egyébként nem is magállom, azt tette, ő csak igazából mögé állt Twitter posztokban. A Twitter új arca, új vezetője nyilatkozott arról, hogy igen, mostantól kezdve ők is elkezdenek bekeményíteni, és ez egy háború innentől. Ami furcsaság az egésznek, hogy a szervezet, amely ellen hadat üzentek, az nemes egyszerűséggel úgy döntött, hogy megszűnik. Nem éri meg nekik fenntartani ezt az érdekvédelmi szervezetet, mert hogy többe kerülne az Elon Musk-kal való pereskedés, mint amennyi hasznot, vagy mint amennyi előnyt jelent számukra az, hogy egy közös érdekvédelmi képviseletet építettek fel az elmúlt években. Úgyhogy innentől kezdve viszont az már nem biztos, hogy ez a per bárhova is eljut, hiszen a szervezet megszüntetésével gyakorlatilag megszűnt az alperes, úgyhogy az látható, hogy Musk egy nagyon-nagyon hosszú csatározás elé néz, ha minden egyes a csoportosulásba tartozó egykori hirdetői céget el akar érni, és valamilyen összeget be akar rajtuk vasalni. És már önmagában az is egy furcsa gondolat, mert hogy azért akar valaki pénzt behajtani máson, mert az illető nem hirdetett nála, amihez pedig ugyebár üzleti döntésként joga van, úgyhogy ezt nyilván egy bírósági határozat sorozat fogja majd megállapítani, hogy végül is kinek van igaza. Minden esetre látható az is, hogy egy picit mintha kezdene kétségbe esni a Twitter néven ismert, most már X néven futó platform, ugyanis úgy tűnik, hogy a hirdetői nem tértek vissza, legalábbis a hirdetési pénzek nem jöttek vissza úgy, ahogy azt Musk egyébként remélte. Az X után nevezzünk át másik fiatal platformra, legalábbis a tech világban egészen fiatalnak számít, az OpenAI, mert hogy nemrégiben egy új dokumentáció került napvilágra a ChatGPT legújabb változatának teszteléséről, és nagyon-nagyon-nagyon furcsa dolgokat produkál az AI ismét, ami megint csak aggodalomra ad okot.
Nyilvánvalóan egy kicsit clickbait a cím, hogy a saját hangján szólalt meg, mármint a user saját hangján szólalt meg a ChatGPT, azért, mert igaz, de azt hozzá kell tenni, hogy mindez még abszolút a tesztkörnyezeten belül, tehát mielőtt kiadták volna a frissítéseket, és mielőtt kiadta volna az OpenAI a ChatGPT 4.0-hoz ezt a legújabb úgynevezett kártyákat, tehát egy olyan modult, amit aztán később lehet használni nekünk, átlag usereknek is, meg programozóknak, felhasználóknak, stb. Külső cégeknek is. De a lényeg az, hogy volt olyan ezek alatt, a tesztek alatt, hogyha túl zajos és ilyen furcsa zajokkal telerakott környezetben beszélt a felhasználó a ChatGPT-hez, akkor valamilyen oknál fogva az algoritmus a felhasználó saját hangján, a tesztelő saját hangján válaszolt vissza, ami egyszerre bizarr és egy kicsit ijesztő, de tényleg egyrészt nem sokszor fordult elő, tehát most nem védeni akarom az OpenAI-t, de nagyon-nagyon elenyésző volt az a dolog, de ez azért érdekes, mert már a legelejétől fogva az OpenAI betette azt a tiltást az algoritmus számára, hogy nem használhat valós embereknek, tehát például a felhasználóknak, usereknek a hangját. Éppen ezért van, hogy megvan adva határozottan, és a kiadott verzióban ez nem is jöhet elő, ez a hiba, zárójel elméletileg, majd meglátjuk, hogyha sok millióan használják, de hogy felbérelt hangokat lehet csak használni a ChatGPT-nek, tehát olyan színészeket és olyan szinkron színészeket kértek föl arra, hogy legyen a ChatGPT hangja, ugye többféle van, akiket pont ezért fizettek, hogy adjon hangot a ChatGPT-nek, és csak az ő hangján szólalhat már meg a 4.0, és azon belül is ez az új kártya. Minden esetre nagyon-nagyon érdekes, és az is nagyon érdekes, hogy hogy fejlődik a beszélőkéje a ChatGPT-nek, ugyanis van egy-két olyan videó, amitől egy picit azért még én is így összerezzenek, de megkérte az egyik újságíró, hogy számoljon el 1-től 10-ig, nagyon gyorsan elszámol angolul, utána számoljon gyorsabban, azt is megcsinálja majd, egyre inkább tolta ezt az egyszerű feladatot tovább, számolja el 50-ig, és levegőt vett a ChatGPT egy adott ponton, mint ahogy egy ember levegőt vett volna, hogyha 50-ig mondjuk el kell számolni, akkor 15-20 környékén vesz egy nagy levegőt, és azért ezek egyrészt nagyon megtévesztően emberivé teszik a ChatGPT-t, ami még mindig egy csodálatos, fantasztikus könyvtáros, de nem több annál. Másrésztől, amikor mondjuk tényleg a tesztelő számára a saját hangján szólalt meg, ilyen körülmények között az meglehetősen ijesztő, úgyhogy nem lesz ilyen elméletileg a kiadott verzióban, meglátjuk, majd biztos föl fog a Redditben bukkanni, ha mégiscsak, de érdekes, hogy az eredeti tiltás ellenére, hogy nem használhatja a user hangját, mégis ez ritkán, de tesztkörnyezetben előfordult, és ha már AI és algoritmus, akkor a szoftverről evezzünk a hardware-re és szoftverre, ugyanis annak idején mi is beszámoltunk a Humani megoldásáról, ami a PIN, és ami egy pici a melkasunkra mágnessel, meg különböző csipeszekkel felfogadható, nagyon furcsa, mutatom az idézőjelet, okostelefonokat kiváltó jövőbeli AI hardware eszköz lett volna, ha nem bugik meg csúnyán.
Egyre csak azt mondják, hogy a különféle tartalomgyártók buktatták meg a Human AI megoldását, mert hogy túl sok negatív kritikát és túl sok rossz indulatú tesztet kapott az apró kis kitűző. Ezt nem fogjuk tudni megmondani most már, az viszont látszik, hogy a szoftver, amit mögé pakoltak, és úgy egyáltalán hardware is egy picit döcögött a legelején is, és láthatóan ez ma már ez a teljesítmény, hogy valami döcög, valami melegszik, nem igazán működik mindig flottul és gyorsan, le is merül az akkumulátora, és természetesen abszolút nem olcsó, főleg úgy nézve is, hogy az eszköz magát megvásárlóknak még előfizetést is kellett kötniük ahhoz, hogy egy mesterséges intelligenciával tudjanak csacsogni, vagy az fel tudja ismerni az eléjük rakott vizuális elemeket, illetve tudjon plusz információkat adni bármihez, ami minket körülvet, mindezt pedig ugyebár egy okostelefon is meg tudja tenni, és ez volt a legpontosabb kritikai tétel bármelyik tesztnél, tehát hogyha ezt egy okostelefonban meg tudjuk tenni, akkor mi szükség van egy apró kitűzőre is, mert hogy a The Verge magazin értesülései belsős információi szerint úgy tűnik, hogy most már több Human AI kitűzőt küldenek vissza a vásárlók, mint amennyit megvásárolnak az emberek, úgyhogy lassacskán visszafelé és negatívba fordul a Human tevékenysége. Ugyanis úgy tűnik, hogy idén júniusig bezárólag az első év 100 000-es eladási számai nem igazán jöttek össze, sőt úgy tűnik, hogy egyre kevesebb termék maradt kint a vadonban, mert hogy mindösszesen 8000 darab volt az eladott Human AI pinekből, amiket még nem juttattak vissza a csalódott vásárlók, ez egy hónapon belül pedig egy újabb 1000 darabbal csökkent, tehát a felhasználók körében jelen pillanatban 7000 darab Human AI pin üzemel, ami nem egy nagy szám, és főleg nem annak értelmezésében, hogy ez egy olyan új cég, amelyiknek bizony legalább 100 000 darabot el kell adnia, hanem többet abból a termékből, amire utána pedig szeretnének építkezni. Nem tudni egyébként azt sem, hogy ezzel a jövőben mennyire fognak tudni előre haladni, illetve hogy szoftveresen fogják-e még támogatni a Human AI-t, hogyha csak ilyen kevés lesz belőle valódi felhasználóknál.
Ráadásul egész egyszerűen újrahasznosítani sem tudják az AI pineket, hulladékként végzik, ami még nagyobb bukás a cég számára. És hogyha már bukás, akkor egy kicsit oldjuk fel egy jó hírrel, ugyanis amikor valamilyen játékstúdióról számolunk be, akkor rendre arról van szó, hogy becsukják, bezárják, eltapossák, nincs több pénzzel megbukik. És most az a jó hírünk van, hogy bár azt mondtuk pár héttel ezelőtt, és azok voltak a hírek, hogy a hifirrás fejlesztőjét is elérte a Microsoft tére bezárási hullám, most úgy néz ki, hogy mégis megmenekül.
A Tango Gameworks az a bizonyos stúdió, amelyik talán a legnagyobb felháborodást váltotta ki, amikor a Microsoft 3 hónappal ezelőtt elkezdte kigyomlálni a saját fejlesztői csapatait, és úgy döntött, hogy fogalmazhatunk, hogy racionalizálta a működését a gaming részlegnek, és éppen emiatt nagyon sok olyan fejlesztői csapat került lapátra, akik valami újat, valami érdekeset, kicsit indie megközelítésű játékot alkottak. Nyilván sokan elkezdtek új állás után nézni, és új stúdióknál helyezkedtek el. Azonban az a szerencséje a Trango Gameworksnek, hogy a PUBG mögött álló kiadó úgy döntött, hogy ebben a csapatban még azért van lehetőség, úgyhogy az egyik legismertebb stúdiót legalább sikerült megmenteni a Microsoft kasszája elől. Az azonban még nyilván kérdéses, hogy a jövőben milyen projekteket szánnak egy ilyen egészen új látásmódot kínáló csapatnak.